A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A Szent Anna tó és a Mohos tőzeg Lápszékelyföld turisztikai látványosságai turisták százezreit vonzák évente. Mostanában azonban nem csupán a látogatók, hanem a kutatók, egyetemi hallgatók is gyakran látogatják, mintákat vesznek, kutatják az élővilágot, a víz minőségét. Ez akár vészjósló is lehet a tó és a tőzegláp jövőjét illetően. Mai meghívottam a Pro Szent Anna Egyesület ügyvezetője, Dósa Elek Levente. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök minden kedves hallgatót!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük a tudományos részével. Nem régen jártam fenn a Szent Anna tónál, bizony bőven láttam apró halakat benne. Régebben nem éltek halakatóban, és erről már beszéltünk. Jó az az ökoszisztémának, hogy megjelentek, hiszen másonnan, ha egy-egy tóból, folyóból kivesznek a halak, és újra megjelennek, az igazából örömre ad okot. Ez a Szent Anna tónál nem így van, ugye?
A Szent Anna tó esetében egyáltalán nem így van. A tónak a természetes állapota az az volna, hogy gyakorlatilag 99%-osságú tisztaságú esővíz tulajdonképpen, ami tulajdonképpen képtelen kellene legyen arra, hogy komplex létformákat fenntartson, és emiatt ugye a halaknak a jelenléte azon kívül, hogy már szemmel látható elváltozást is okozott, egy olyan szituációt eredményez, ami egyre távolabb kerül a tónak a normális, természetes 10 000 éves létezésétől. Esetünkben a halak sajnos egy problémát jelentenek, nem pedig egy egészséges ökoszisztémát.
Melyek azok a szemmel látható elváltozások?
Hát az egyik az nyilván az apró halaknak a mindennapi jelenléte a tóparton, a másik pedig a tónak a színe és az átláthatósága, átlátszósága. Mindaddig, amíg csupán 11 néhány évvel ezelőtt, tehát 2011-12-ben a tó átlátszósága 6,5 méter volt, és a színe, hogyha még valaki visszaemlékszik arra a periódusra, akkor egy ilyen nagyon sötét kékbe hajló, szinte fekete színű víztest volt. Mostanra egy szemnek tetszetős ugyan, mert szép ez a zöld szín, de egy sötét zöld színbe váltott át, és az átlátszóság az most már sajnos 1 méter szint alá csökkent. Márciusban még 1 méter fölött voltunk, az április végi mérés már lecsökkent 1 méter alá, csupán 86 cm volt. Ez az algáknak tudható be, tehát az algák azok mértéken felül szaporodnak, és ez a jelenség okozza a tónak a színeváltozását és az átlátszóságnak a csökkenését. Tehát ezek a szemmel látható jelek, amelyet nem kell szakértő lenni, pusztán évről évre vagy időközönként visszajárni, és látható az elváltozás.
És a szakemberek, miket állapítanak meg a Szent Anna tóról? Ezt gondolom, hogy a probléma gyökere azért ennél mélyebben van.
Alapvetően a probléma az meglehetősen egyszerű, és mivel hogy egyszerű a tónak a mechanizmusa, tehát nem egy komplex élővilágról beszélünk, így az okok elég világosan fel vannak tárva. Az elsődleges ok az elmúlt 5 évtizednek a mértéken felüli rendszertelen felhasználása volt. Mindenki tudja, és még nagyon sokan fájlalják, hogy nem lehet a Szent Anató partján piknikezni, nem lehet a tóvizében fürödni, de tulajdonképpen ez volt az elsődleges aktivitás sorozat, amely elindította a tóvíz minőségének a romlását. És nagyon sokan nem értik meg, hogy alapvetően nem az volt a probléma, hogy ember van a tópartján, és ember megmártozik a tóvizében, hanem a fürdőzési szokások, az a rengeteg sok olajas piperecikk, amit a testünkre felteszünk, hogy a naptól megvédjük magunkat egyik felől, meg másik felől, ugye a Szent Anna tó az egy krátertó, egy zárt vízhálózat, egy kőzett tölcsérben, ami azt jelenti, hogy minden, ami bekerül, szerves és szervetlen anyag ebbe a kőzett tölcsérben, előbb vagy utóbb a tóvizében végzi valamilyen formába. Azonnal, ha mosodásról beszélünk, vagy ha nem idővel, hogyha szivárgásról a kráter talaján belül. És el lehet képzelni, hogy az évtizedek emberi ürüléke, ami a kráter peremen belül került a hosszas időtöltéssel, el lehet képzelni, hogy az a fürdőző, az a piknikező, aki családjával reggel 9-10 órakor megérkezett a tópartjára, és nap végéig ott tartózkodott a tópartján, annak a szükségleteit valahol ki kellett elégítenie. Tudjuk azt, hogy fent a Szent Anna-tónál még a kráter nyerekben sincs alapi infrastruktúra. Ez az éves körülbelül 10-12 tonna szerves anyag, bekerülve a tónak a vizébe, berobbantotta az algásodást. Hát ugye a nitrát, foszfát elsősorban, ez algatáplálék. És a tónak az megtisztuló mechanizmusa, az egy nagyon rövid tápláléklánc során valósult meg. Az algáknak a természetes ellenségei, kis mikrórákok, zooplanktonoknak nevezzük őket. Ezek az élőlények direkt algákkal táplálkoznak, illetve a plusz szerves anyag és a szerves anyag eltávolításért a vízben töltő első életciklusuk rovarok voltak felelősek. Tehát gyakorlatilag az algákat kordában tartották az zooplanktonok, és a szitakötő, szúnyog és egyéb rovarok, amelyek a petét a vízbe rakják, és az első életciklusukat a vízben töltik, amiután kirepültek, azt a mikromennyiséget minden egyes rovar magával vitte a tóvizéből. És ez volt ez a nagyon, nagyon rövid tápláléklánc, és viszonylag egyszerű mechanizmus, amely tisztán tartotta a tónak a vizét. Fölös szerves anyag eltávozott, az alga populációt kordában tartották az zooplanktonok. Ezelőtt 11 néhány évvel, több mint valószínű, hogy szándékos telepítés révén bekerült a tóvizébe a kárász halfaj, és mellette még fejes domolykó is. Tulajdonképpen ez az a faj, amelyik arra engedi következtetni a szakértőket, hogy szándékos telepítésről van szó, ugyanis a domolykó egy folyami hal, folyóvízi hal, aminek a szaporodási szokásai olyanok, hogy a vízi madarak nem férnek hozzá. Nagyon sokan még most is mondják, hogy de tudjuk, hogy a vízi madarak a hal ikrákat hordozzák lábon, tollon, stb. Egyébként ez így nem igaz, hanem emésztőszerven keresztül. De a domolykó ikráit legalábbis a mostani tudás szerint a vízi madarak nem költöztetik semmiféle mechanizmussal. Így ezeknek a megjelenése állóvízben általában szándékos telepítésre utal. Hogyan történt alapvetően ennyi idő után, tulajdonképpen lényegtelen. A tónak a szemszögéből az történik, hogy a halak jelenléte, különösképpen a kárászi, amely tudjuk azt, hogy egy nagyon igénytelen halfaj. Mindent megeszik, ivartalanul szaporodik, idézőjelben a jéghátán is megél. Gyakorlatilag ezt a két láncszemet ütik ki a tónak a táplálék láncából, elfogyasszák a zooplanktonokat és a rovarlárvákat. És ez azt eredményezi, hogy az algák háborítatlanul tudnak szaporodni. Ha hétköznapi nyelve kellene fordítani ezt az egész gondolatsort, ugyanaz a folyamat zajlik 700 ezer köbméter vízben, mint egy akváriumban, amelyikben nem forgatjuk a vizet, nincsen olyan élőlény, amelyik az algákat eltávolítana, és az a víz az egy idő után bezöldül, és hogyha túlszaporodnak az algák is, összeomlik az algapopuláció, ezt nevezik köznyelven poshadásnak, beposhad az akvárium. Tehát ez az a folyamat, ami a tónál is zajlik, természetesen sokkal lassúbb ez a folyamat, tehát mi mai napig nem beszélhetünk egy katasztrófáról. Tehát ezt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy nincsen olyan állapotban még a tó, hogy arról beszéljünk, hogy ja Istenem, csupán néhány éve van, viszont egyáltalán nem rózsás a helyzet. Tehát ezt a problémát, ezt a lehető leggyorsabban meg kellene oldani. Sajnos...
Van megoldás? Jogi... Létezik megoldás erre?
Igen, igen. Szakértőkkel dolgozunk együtt, két kutatócsoport is azonnali, mondjuk úgy beavatásban van ebben a történetben. Az ichtiológiai kutatócsoport, és említeném név szerint a helyi képviselőjét, Imecs István, illetve Máté István professzor úr a Szapienc Egyetemről, aki személyében és a mögötte levő szakértői csoporttal a vízminőséget monitorizálja, mint már 2011 óta. Mi ezzel a két kutatócsoporttal dolgozunk együtt. Ők javasolták a megoldásokat, hogy hogyan kellene beavatkozni. Ennek a kutatásnak a finanszírozását a Hargita megye tanácsa valósította meg. A beavatkozást viszont a terület vagy a víztesnek a tulajdonosa és adminisztrátora kellene végezze vagy jóvá hagyja.
Jogilag, a román vizek, vagy ki?
Igen, igen. Jogilag a tó, a víztest, a vízfelület, az az állam tulajdona, és a román vízügynek az adminisztrációjában van. Tehát gyakorlatilag ők a tulajdonosok, ha úgy tetszik, konkrétan a tófelület fölött és a víztest fölött.
És ők mutatnak minden hajlandóságot? Hogy ezt megengedjék? Vagy ott még nem tartunk?
Odáig jutottunk, hogy tudomásul vették a problémát. Kértük, hogy amennyiben esetleg nem végzik ők, akkor biztosítsanak jogi hátteret ahhoz, hogy beavatkozhassunk. Ugyanis nagyon sokan még meg is vádolnak azzal, hogy ugye felemeltük és a társadalomba kiemeltük a problémát, és igyekezünk mindenki tudomására hozni, hogy ez a sérülékeny terület sérült, és probléma van. És a vád az onnan jön, hogy már sajnos... 6 éve mondjuk, hogy probléma van, és nem történik semmi. Azzal vádolnak konkrétan, hogy cirkusznak használjuk a tónak a problémáját, de tulajdonképpen nem akarjuk megoldani. Mi sem áll távolabb ettől a dologtól. Az egyszerű székely logika választ ad könnyen erre a kérdésre. Ha én a szomszédomnak a kertjében észreveszek egy nagyon kártevő növényt, és szólok neki, hogy nézd, az udvarodon van egy növényfaj, amit ki kéne írtani, mert ez itt az egész szomszédságba kárt fog tenni. Ez még nem jogosít fel arra, hogy átmenjek és elkezdjek gyomlálni az ő területén, az ő kertjében. Ha ő nem mondja nekem azt, hogy figyelj, én nem tudom, miről van szó, nem ismerem a növényeket, gyere, csinál te, engedélyt adok rá. Vagy ha nem jó, akkor mutasd meg, hogy mi az, megoldom én. De hogyha ez a informális szomszédi egyesség nincsen meg, ugye állammal együttműködve nem beszélhetünk informális egyességről. Formális keret kell erre legyen. A szomszéd az két lábbal fog engem fenéken billenteni ki az udvaráról, hogy mit keresek én ott, és milyen jogon és milyen alapon avatkozok be az ő tulajdonában. Sajnos ez történik most per pillanat a Szent Anna-tó esetében. Nincsen nekünk, Pro Szent Anna Egyesületnek és a megbízónknak, a Lázárfalvi Közbirtokosságnak a jogi hatalmában az, hogy bármit is tegyen azonnal a Szent Anatónak az érdekébe. Amit mi meg tudunk tenni, az az, hogy folyamatosan finanszírozzuk a vízminőségmérést, hogy az a tudás és az információk ne szakadjanak meg. Most a legutóbbi mérés, amiről te is értesültél, az a halálománynak a felmérése volt. Tehát tulajdonképpen mind mai napig nem tudjuk, hogy mennyi hallal, mekkora biomasszával nézünk szemben. Uh-huh. Ez tavaly volt egy mérésünk, idén most a múlt héten zajlott a második szetmérés, két éjszaka, illetve egy napon keresztül halradarokkal, professzionális halradarokkal feltérképeztük a víztestet. Ugyanez a mérés meg fog ismétlődni majd ősszel. Ennek a mérésnek a nyomán konkrétan fogjuk tudni, hogy hány kiló, hány tonna biomasszával nézünk szemben. Kérdeztél a megoldásról. A megoldás az kettőféle lehet. Az egyik az a lehalászás. Annak az egyik verzióját kipróbáltuk, de nem állítható az, hogy ki van vesézve. De egyébként az előjelzés az, hogy sajnos az a módszer nem működik. A varsákra gondolok, halcsapdázásra. Néhány héten keresztül próbáltuk, nagyon-nagyon kevés volt. Tehát 5 varsával ilyen 30-40 darab hal volt a maximum, amit ki tudtunk emelni. Ez nem jogosít fel arra, hogy úgy tekintsünk erre a módszerre, hogy sikeres lehet. A másik lehalászási módszer az a kopoltyúhálós. Az is tulajdonképpen egyfajta csapda. A klasszikus merülőhálós, és itt ugye megint egy picit referálok a horgászokra, halászokra, akik jönnek sokszor tanácsokkal, hogy hát ez olyan egyszerű. Hívtok a Deltából egy lipován csapatot, két hét alatt leharatják a tó víztestét. De ez nem járható úgy sajnos, nem térek még egyszer ki a jogi dolgokra, ők merülőhálókkal dolgoznak. A Szent Anna-tó esetében pedig nem bánthatjuk a tófenekén felgyüllemlett iszapot. Ugyanis az ott leszorult bomlógázok, ugye a víznyomás hatására rengeteg metán mennyiség lehet lezáródva a tófenék iszapjába. Azt, ha elkezdjük bolygatni, és ha az a gázmennyiség esetleg azonnal szabadul fel, vagy nagyon gyorsan, ugyanazt a hatást érjük el, mint hosszú távon az algák és a halak. Ugyanis a felszabaduló bomlásgázok azonnal csökkentenék az oldott oxigén mennyiséget, és ugyanoda vezetne, hogy összeomlik az alga populáció, csak az nem évek, évtizedek során történne meg, hanem kvázi instant azonnal. Tehát ez az egyik vonala az emberi beavatkozás, hogy kopoltyúhálókkal ritkítani az állományt, mert hogy sajnos azt mondják a szakértők, hogy a kárásztól megszabadulni gyakorlatilag lehetetlen. A másik megoldás az a ragadozó lehetne, és itt megint belépik néhány komplikáció, néhány partikularitása a tónak. Magasan van, hőmérséklete viszonylag alacsony, például egy afrikai harcsa is felmerült egy adott pillanatban, nem bírná meg a vízhőmérsékletet, a nyárit sem. A télit meg aztán végképp nem. Az egyedüli faj, amelyik szóba jöhet, az a csukavóna. De ez megint egy olyan további jogi kérdés, hogy hogyan teszed ezt meg, és milyen alapon. Mi egyébként még mindig azon a véleményen vagyunk, hogy a tó vizében lehetőleg nem befele kellene vinni dolgokat, hanem eltávolítani onnan. De nyilván a megoldás oldalán vagyunk. Halászunk kopoltyúhálókkal, vagy csukát telepítünk, és idővel majd azokat távolítjuk el, mert azokat is el kell majd távolítani, amikor akkorára nőnek, hogy gyakorlatilag már táplálékcsatornává válnak, egy bizonyos méret fölött már nem hatékony a szerves anyag beépítésük. tehát azokat is majd el kellene távolítani, de ezek még egyelőre még mindig sajnos csak merőben elméleti kérdések.
Jó, van itt két SMS-ünk is, mondom mind a kettőt. Azt írja egy hallgató, jó napot, nem lényegtelen a telepítő kiléte, főként, hogy hiteles értesüléseim szerint éppen egy felügyelő volt a tettes, kitaláltak mindenféle meséket, hibáztatták a fürdőzőket, miközben ők maguk okozták az ökokatasztrófát. A betelepítés könnyen ment, most folyik a jogi kifogáskeresés a lehalászás körül. Ezt írja egy hallgató, és mondom a következőt is. Jó napot kívánok, mivel a Szent Anató egy zárt természeti képződmény, és csak az égi áldástól kap utántöltést, nyilván, hogy csak emberi kéz által kerül bele hal, rák, hulladékok, stb. Szerintem nem, hogy fürödni, de még csónakázni se lenne szabad benne. Az optimális megoldás a világörökség kincsei közé való besorolás, azaz a védetté nyilvánítás lenne. Megkérdezném, hogy ehhez mennyire van esély, Ilona írta az utóbbi SMS-t. Hát védetnek védett, gondolom.
Országos és Európai Uniós szinten a legmagasabb védettségi kategóriákban van sorolva, és a legvédettebb szempontoknak kell megfeleljen működtetése, óvása ennek a területnek. Gyakorlatilag, hogyha ha a védettségi megnevezéseket nézzük, akkor úgy megyei értékű kincs, erről megyei tanácshatározat van, mint a 80-as években meghatározott rezervátum státusz, úgy a Mohostőzeglápra, mint a Szent Anatóra. A Szent Anató esetében még hogy szebb legyen a történet, három kategóriájú védettség van rásorolva, míg a Mohosnál csupán csak egy. A Mohos az botanikai rezervátum, tehát növényvédelmi, míg a Szent Anatónál növényvédelmi látvány, tehát látványosság és földrajzi védettségnek is örül, tehát geológiai képződmény szinten, illetve erre épült rá 2007 óta, ahogy uniós tagállam lett Románia, a Natura 2000-es hálózat. E fölött igazából már csak az UNESCO van, ami tényleg a világon egyedülálló és különösen kiemelt védendő kategóriába sorolná a Szent Anatót. Egyébként a véleményem szerint, és ez egyéni meglátás, teljesen mindegy, hogy hova sorolják jogilag, mi helyiek, akiknek értéket jelent a Szent Anató, hogyan viszonyulunk hozzá, az adja meg a védettségét és az értékét. Az, hogy máshonnan, akár a világ bármelyik másik részéről a világ legmagasabb szerve mondja nekünk azt, hogy ez értékes, ez alapvetően csak jelzésértékű. Mi itt, aki helyben vagyunk, és gondozzuk, és vigyázunk rá, hogyan tekintünk rá, hogyan tesszük ezt, ez a lényeges kérdés.
Jó, és akkor beszéljünk az Iker kráterről is, hiszen fogy az adásidőnk, a Mohos tőzegláp élővilága magához tért, már elég furcsa tél meg tavasz van a mögöttünk.
Igen. Hál' Istennek a Mohos tőzeglábban nem beszélhetünk rossz dolgokról. Nyilván a rovartámadás, ami az erdei fenyő állományt hát gyenge szóval tízedeli gyakorlatilag kiszárította, az még mindig folyamatban van. Ott a Román Akadémia állása szerint nem kell beavatkozni, mert természetes folyamatról beszélünk. Egyébként a jelen pillanatban a Mohosnak az állapota, növény állománya teljes mértékben rendben van. Várja az aranyat érő tavaszi nyár előtti esőket. Egy picit alacsony az optimálishoz mért vízszint, de távol állunk attól, hogy kritikus legyen az állapot. Gyönyörűen kihajtottak a növények már, megjelentek a harmadfüvek is, a rovarevő növényeink. A gyapjusás az már elvirágzott, a fehér bóbiták az egész területen már megjelentek, ugye a bóbitákban vannak a magok, amit majd a szél szét fog hordani. A mámorka varjú bogyó az is elvirágzott már, Az áponya az még egy picit várat magára, a vörös áponya az kihajtott szépen, a fekete áponya az most kezdi bontogatni a leveleit, ugye az egy későbbi növény. Tehát most az élőhely többnyire magához tért, még egy-két növény van, amelyik kihajtásra vár, de egyébként látogatható is már van, amit nézni, és van, amiben gyönyörködni a mós tűzzegláp esetében is.
A bokártámadást említette, még tovább romolhat a helyzet? Még ezek a száraz esztendők, úgy értettem, hogy rosszat tesznek, tehát elősegítik a pusztulást, hát nyilván.
Igen, a mohos esetében is a kevés csapadék, csak úgy, mint úgy általában a mezőgazdaságban, az élőhelynek a gyengüléséhez vezet. Tehát nekünk nagy szükségünk van a normális csapadék mennyiségre, és az időben szétszórt csapadék mennyiségre, nem az azonnal lezuduló zivatarokra. Tehát ugye mivel, hogy a mohos esetében gyakorlatilag egy nyílt vízhálózatról beszélünk a Szentanatóéval ellentétben, ott van ugye a Verespatak a természetes és egyben mesterséges kifolyása a mohos tőzeglápnak. Az azonnal beérkező vízmennyiség az viszonylag gyorsan ki is fut belőle. Tehát nekünk igazából és az élőhelynek az volna a fontosabb, hogy időben sok esős nap legyen, és folyamatosan pótolja a vízmennyiséget a lábban. Egyébként a fenyőkkel, az erdei fenyővel kapcsolatosan az a verzió is könnyen fennállhat, hogy egyszerűen csak egy természetes generáció cserének vagyunk a tanúi. Ahogy most egyre inkább az ifjú hajtás kezd megjelenni, nagyon úgy néz ki, hogy nincsen probléma alapvetően a populációval, az állománnyal, legalábbis így szám szerint. A nagy kérdés az lesz, hogy amikor a nagy, magasabb növésű idős, öreg egyedekkel végeznek, most ez rossz szó, de sajnos ez történik a rovarok, akkor a fiatalokat fogják támadni, vagy egyszerűen az fog történni, mint egyéb élőhelyeken, hogy csúcsozik a támadás, és akkor utána visszaáll egy természetes, optimális szintre. Ezekről a rovarokról azt kell tudni, hogy a kárászokkal ellentétben nem invazív fajta. Természetesen jelenlevő rovarok nem érkeztek valahonnan távolról, Kínából, ők együtt élnek az erdei fenyő erdőkkel. Pusztán valamilyen faktor változott meg, ami kedvező volt számukra, hogy nagyobb mértékben el tudjanak szaporodni. Most, hogy ez klímaváltozás, emberi beavatkozás nyomán történt, avagy tanúi vagyunk egy erdei fenyő állománynak a természetes cserélődésének, ezt nem lehet biztosan tudni, nincsen konkrét tudás erről.
József írja SMS-ben, elektromos járművel fel lehet-e menni? Hát nyilván, hogy fel lehet, kedves József, de szerintem arra ne számoljon, hogy ott elektromos autótöltő állomás lesz, ugye? Mert hogy villanyáram nincs. Igen. És akkor mondjuk el azt, hogy milyen körülmények között látogatható a Szentanató és a mohos tőzegláp, egyáltalán a rezervátum.
Autóval, illetve járművel, bármilyen típusú járművel, a kráterek közötti nyeregig lehet érkezni. Ott van az utolsó pont, ahol az autókat el lehet hagyni a parkolóban. Onnan mindkét területet gyalog lehet látogatni. A parkolótól a tó 1400 méterre van, a mohos tőzeglápnak a bejárata pedig 300 méterre. A tőzeglápban óránként indulnak a látogatócsoportok. A rezervátum státusz miatt, a botanikai rezervátum státusz miatt kizárólag kísérővel lehet bemenni a területre. A mohos az egy sérülékenyebb és kényesebb, értékesebb botanikai terület. A túrák minden negyedkor indulnak a lábnak a bejáratától. Tehát aki megérkezik, az autójával beparkol a parkolóba. A beléptető rendszertől kapott jegy, az egyben látogató jegy is. Bemegy, tehát egyébként nem kell bejelentkezni nem szükséges előre tudatni az adminisztrációval, még csoportok esetén se, hogy érkezünk. Pusztán a Mohos esetében tartani azt a negyedes jelenlétet, és akkor aki jelen van, az egyik része, aki román ajkú, az egyik túravezetőnkkel, a magyar ajkú pedig a másik túravezetőnkkel, és esetenként vagy a román, vagy a magyar ajkú csoporttal, hogyha van idegen látogató, akkor csapódik hozzá, és kapja az angol nyelvű idegenvezetést. A Szent Anatónál ott szabad a területen való jelenlét, reggel 9 és este 7 óra között, úgyhogy az utolsó belépés az 6:30 van. Ez egy viszonylag szűkre szabott utolsó időpont, mert 6:30 alatt lejutni vissza, úgyhogy még időt is töltsünk el, egy picit kevés, de valahol meg kell szabni a határokat. Tehát 9-től 7-ig lehet a területen tartózkodni.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, István vagyok.
Hallgatjuk.
A 60-as, 70-es években a törpeharcsával lehetett találkozni a Szent Annatóban, nem milyen mennyiségben. Most mi lett velük, és mennyi a mostani hal mennyiség, mert nem mondta az...
Hát igen, úr. Mondta az úr, hogy még nem tudják, hogy próbálják felmérni, igen, a törpeharcsával. Mi a helyzet?
Igen, a század fordulón, tehát 1900-as évek elején a Magyar Királyságban egy szélesebb körű törpeharcsa telepítés program volt, kísérleteztek vagy próbálkoztak a harcsa állománynak a megtelepítésével a királyságban, ebből jutott a Szent Anatóhoz is. Ezek a törpeharcsák mostanra már elpusztultak. Tehát nincsen belőlük. Sajnos írásos feljegyzést arról, hogy pontosan mikor pusztultak el, nincsen, tehát nem találtunk. Viszont a régieknek az elbeszéléseiből tudjuk azt, hogy egy nagyon kemény tél után a törpeharcsa állomány gyakorlatilag kipusztult, tehát le kellett a haltetemeket szedni a tónak a vizéből. Azóta nem találkoztunk törpeharcsával. Ha van is, akkor nem szaporodik, mert hogy ennyi idő alatt nagyon nagy kellene legyen az állomány, illetve nagyon, nagyon rejtőzködő üzemmódban van, mert nem láttunk törpeharcsát.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Laikus kérdés, az előző választ nem hallottam, mert a telefonnál voltam vonalban. Csíkszeredából Aranka kérdezi, hogy a plitvicei tavak a zöld árnyalat szebbnél szebb testvényi színeibe tündökölnek, és akkor mi is tulajdonképpen a tragédia, ha zöldesedik a Szent Annató?
Igen, hát...
A két terület között az eltérés ég és a föld. A plitvicei tavak, bár a neve tavakat sugal, az egy karszti szoros, ahol egy patak folyik át, és a természetes gátakban megakad. Tehát az a víz, az egy átfolyó vízmennyiség, ami... az összetételéből zöld szín. Ott folyamatosan cserélődik a víz. A Szent Annató az egy teljes mértékben zárt víztest. Lehet, hogy nagyon rosszul fog ez hangzani, amit mondok. Víztechnikailag a Szent Annató az egy 20 hektáros pocsolya. Nincsen forrása, nincsen patak, amelyik táplálná, és nincsen kifolyása. Emiatt a víz cserélődése nagyon limitált. Esővíz táplálja, és párolgás révén távolodik el belőle a víz pára formájában. Tehát párologtatással vesz itt a vízmennyiségből. Emiatt van egy természetes 20-25 centis fluktuációja is. Ez az zárt víztest is teljes mértékben álló, hát gyakorlatilag még áramlatok sincsenek benne, sokkal sérülékenyebbé teszi, mint a plitvicei tavaknál tulajdonképpen, nem tudom a folyónak a nevét, amelyik átfolyik azon a szoroson, karszti képződményen, karszt képződményen. Tehát ég a fő, tehát teljesen más Víztechnikailag is, meg mindenféle szempontból a Plitvicei tavak inkább hasonlít, ha úgy tetszik, a Vargyas-szoroshoz, mint a Szent Anatóhoz. Egyébként a működésében a Plitvicei tavaknak a logikáját alkalmazzuk. Tehát van átfedés a két terület között, de adminisztrációban, nem pedig geológiai és botanikai értelemben.
A műsor támogatója a Gyergyóremetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a ProSzent Anna Egyesület ügyvezetője, Dósa Elek Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.